A Moelzen Spitze büszkén meredezik Berntől 6 órányira a berni kantonban, és arról ismeretes, hogy az érkezésem előtt senki sem vesztette életét ott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy senki sem mászta meg. Bern felett ugyanis annyi hegy van, hogy ez a veszélyes csúcs egyszerűen elveszett a soraik közt, és ha nem lett volna a vállalkozó szellemű Gráfer Geren úr, a berni kocsmáros, senkinek sem lenne sejtelme arról, hogy ez a hegy kiválóan alkalmas az alpinizmus nyújtotta gyönyörök, olyanokra, mint például az innszakadás, a láb, gerinc vagy kéztörés. A vállalkozó szellemű Berni Gráfer Geren úr ügyesen ismerte fel a hegy előnyeit, úgy a veszélyes völgyeket, mint a meredek csúcsokat, amelyeknek a köve morzsolódik, és hasonlókat, és az az ötlete támad, hogy a hegy alatt menedékházat alapít, hogy oda csalogassa az angolokat, meg más népeket, akiknek nem számít, hogy a Mont Blancról, vagy csak a Moelzen Spitzéről zuhannak le. Menedékházat épített tehát a hegy lábánál, majd attól 4 órányi, igazából 4 kézláb megjárt úttal feljebb egy másikat. Mindkét menedékházat Szamárháton látta el itallal, borral, likőrrel és élelemmel, és várta az első áldozatát, aki jó reklámot csinálna neki. A sors akaratából úgy esett, hogy én voltam az első, aki a karmai közé került. A távcső a fér, útirajzok a monarchia tájairól. Ez a kötet címe, amelyből most idéztem, szerzője pedig Jaroszláv Hasek útra kelt, vagy más turistákkal, vagy csak egyedül, és semmi sem került el a figyelmét. Az olvasó is megy vele, és közel kerül a helybeliek szokásaihoz, megérti aktuális helyzetüket, és sokszor azt érzi, hogy nem is telt el azóta 120 esztendő. Száz Pál fordította a kötetet. Őt kérdezem először arról, hogy aki szerette a Schweik a derék katona humorát, hangulatát, az ráismere Hasek stílusára ezekben a rövid útirajzokban.
Igen, hamisítatlan Hasek kötet ez is. Teljesen más típusú szövegek vannak benne, mint a Schweikben, de aki szereti a Schweiket, az sem fog csalódni, mert hogy egy csomó olyan elem, vagy ismerős motívum, vagy jellegzetes írói fogás jön ezekben a történetekben is elő, amelyeket ismerünk az érett Hasektől.
Például a kisembernek a szeretete, vagy a kritikai hangvétele, amit humorba ágyaz, de azért rendesen oda mondogat?
Ez biztosan. Tehát a szatirikus hang az nagyon erőteljes. Tulajdonképpen ezt Hasek anyanyelvi szinten beszéli már az első publikációi óta. Sokféle típusú szöveg van benne, de nagyon gyakran előkerül például az, ami később is jellegzetes, vagy kimondottan a Schweikben egészen magas esztétikai kvalitásokat nyer, csak itt mondjuk egy ilyen kisebb formában nyer megfogalmazást. Tudnélik, ahogy említette is, a kisembernek a megpróbáltatásai. Ami inkább egyfajta előszobája az abszurdizmusnak, ami hát ugye a cseheknél nagyon jellegzetes, és éppen Hasek alapozta meg. Tehát mivel adott esetben ugye utazásokhoz kapcsolódó narratívákról van szó, ezért nagyon gyakran előfordul az, hogy az elbeszélőnk, vagy éppen a szereplői különböző hivatali gigszerek miatt történő okokból vesztegelnek. Például a hivatali szervek valamilyen anomália következtében mondjuk lecsukatják a főszereplőt. És aztán kiderül, hogy az egész az tulajdonképpen jogilag rendben van, de végül olyan abszurd helyzetet szül, hogy végül is még jól is jár az a csavargó, aki a történetünk főszereplője és egy bajor börtön all-inclusive ellátását élvezi néhány hétig, sörrel, kis virslivel, kiruccanásokkal a városon túlra, és kártérítésül még fizetnek is neki egy kisebb összeget, és így folytatja az utazását. Hát ez mondjuk egy pozitív példa, de találunk aztán a határellenőrzésre, ugye itt a későbbi évtizedekben Kelet-Európában oly gyakori anomáliák forrására alapozott történetet, ami így hirtelen eszembe jut, hát az egy picit tragikusabb, de szintén szarkasztikus. Tehát ott a cári Oroszország határ ellenőreivel történik a konfliktus, ami aztán ilyen börtönbüntetésbe torkollik.
Nagy élmény volt az olaszországi történeteket, a velenceit olvasni. Merre jár Hasek ebben a kötetben?
Nagyrészt a monarchia tájain kalandozik, ez tulajdonképpen az egész monarchiát felöleli Csehországot leszámítva, mert hát ott ugye honos az elbeszélünk. De a kötet maga az úgy épül föl, hogy ezeket a régiókat próbálja lefedni. Van egy teljes galíciai rész, Aztán ugye magyar kötődésű szövegek is vannak, Magyarországhoz, Felvidékhez kapcsolódó elbeszélések. Ezekből egyébként korábban is lehetett már többet olvasni, meg hát a Hasek rajongók bizonyára ismerik a Lőcsei közjáték, vagy a Balaton partján című köteteket, ahol ezekből a típusú szövegekből több volt. Ezek mellé mindenképpen izgalmas és a képet kiegészítendő szándékkal kerültek be olyan szövegek, amelyek eddig még magyarul nem voltak elérhetőek, és hát Galícián kívül jár még a Dráva mentén, tehát a horvát-szlavon területeken, azután találkozunk Béccsel is, egy nyugat-magyarországi utazás is fölcsillan az elbeszélések mögött, tehát van például Nagykanizsa, a Balatonvidék, és aztán van még Erdély, illetve úgy az Alföld környéke, szintén egy néhány novella erejéig. Ezen kívül, tehát ami a monarchia területeit illeti, ezen kívül még kiruccan így a közelbe, tehát a Duna vonalát megjeleníti néhány elbeszélés, a bajor vidékeket, van néhány alpesi vonatkozású, svájci vonatkozású elbeszélés, és az, amit említeni tetszett, az a néhány velencei szöveg, aminek érdekessége az, hogy egyébként nem is tudjuk, hogy vajon járt-e konkrétan Velencében Hasek, vagy az egészet csupán kitalálta, ami rá ugye nagyon jellemző.
Azért is érdekes ez a velencei, mert ez a nemzetkarakterisztika, vagy nemzetkarakterológia szerintem ott jelenik meg legelőször, vagy ott kezdtem rá figyelni, hogy milyenek az olaszok, vagy hogy ő mit gondol róluk, és akkor elkezdtem visszaolvasgatni a korábbiakat, hogy ez fölmerül-e ezekben a kalandokban.
Igen, hát dolgozik ezzel Hasek, mint eszközzel. Én inkább sztereotípiákat mondanék, például ott a velencei kínzókamrákban a német hölgyeknek a különös elfogultsága a kínzóeszközök iránt, az egy egész bizarr sztereotípikus képből indul el, vagy odaér vissza, tehát amit a kor a német nőkről táplált. És hát persze sorolhatnám, még vannak olyanok, amelyek kevésbé meglepőek, mint a tüzesférű szicíliai, aki nagyon lobbanékony, de igazából ez egy szelete ennek a terítéknek. Én igazából így kuncogtam, amikor azt olvastam, hogy az angolok felrakják a lábaikat a vonatokban, mert hogy mondjuk a Budapest-Pozsony vonalon közlekedő Eurocity-n ez rendre előfordul. Vannak örökzöld dolgok. Vagy például szerintem nagyon szép az, amikor egy ilyen, nem is tudom már konkrétan melyik németül beszélő régióban utazik az elbeszélő, és a különböző német vidékekről összeverődő turisták csodálják ott a alpesi tájat a vonatban, és az elbeszélőnk az inkább orosznak hazudja magát, mert az előkelőbbnek tűnik a németek szemébe, és hát ugye van valamilyen szláv akcentusa, és úgy gondolja, hogy a cseh az mégse annyira szalonképes, és hát így épül be abba a furcsa nyelvi kavalkádba, amit ott érzékeltet is, ugye, hogy mindenki németül beszél körülötte, csak éppen valamilyen sajátos regionális tájszólással. Szerintem azért is szép, mert hogy ebben benne van úgy a közép- vagy kelet-európai embernek a frusztráltsága talán.
Szász Pál fordítóval beszélgettünk a Távcső a fér, úti rajzok a monarchia tájairól című kötetről. Jaroszláv Hasek összegyűjtött írásai most először magyarul a Tipotex kiadónak köszönhetően jelentek meg.